Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a helyszínen is, és téged is üdvözöllek a képernyő előtt. Készen álltok a mai üzenetre? Akkor szerintem vágjunk is bele. Szeretnék rögtön két bibliaverset mutatni nektek, ami János első levelében olvasható, a második fejezetnek a 12. és a 13. versében. János a következőt írja itt a címzetjeinek. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Figyeljétek csak meg, hogy mit látunk ebben az igében. Azt látjuk, hogy János külön szólít meg három generációt. Külön szólítja meg a gyermekeket, egész pontosan a kisgyermekeket, külön szólítja meg az ifjakat, és külön szólítja meg az apákat vagy az atyákat. Miért teszi ezt? Azért, mert nyilvánvalóan ő is tudja, hogy más-más életszakaszban vannak. És mivel más életszakaszban vannak, ezért más dolgok történnek velük, ezért más kihívásokkal szembesülnek, és vélhetően más típusú megközelítésre és üzenetre van szükségük. És szerintem ez nagyon tanulságos. Nyilván vannak olyan üzenetek, amelyek mindnyájukat érintik, de vannak olyanok is, amelyek speciálisak. Most nem akarok ebben nagyon belemenni, de hogyha gondolkodunk arról, hogy melyik kiknek miről szól akkor az élete, akkor talán azt mondhatnánk, hogy a gyermekek számára az a fő kérdés, hogy mit kaptam tőle, azaz Istentől. Gyermekek, megbocsátattak a bűneitek. Az ifjaknak az a fontos, hogy mire vagyok képes vele, legyőztétek a gonoszt. És az apáknak pedig az a fontos már inkább, hogy kicsoda ő. A lényeg az, hogy más-más életszakaszban más-más dolgok foglalkoztatnak bennünket, más dolgokkal szembesülünk, és ezért valószínűleg másfajta bánásmódra és másfajta üzenetekre is van szükségünk. Igaz, hogy az emberi élet is ilyen? Minden életszakasznak megvannak a sajátos kihívásai. Mással küzd egy gyermek, mással küzd egy ifjú, és mással küzd egy tapasztalt felnőtt. Emlékszem, hogy amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor az ő életüknek fontos szereplője volt a cumi. És az ikrekre különösen emlékszem, hogy ők képtelenek voltak aludni cumi nélkül, és ma már el is felejtettem, elfelejtettük, de tegnap vagy a napokban felidéztem azt az érzést, amikor alszunk az éjszaka az ágyunkba, és egyszer csak a másik szobából meghalljuk azt a hangot, hogy cumi, cumi. Ó, Istenem. És akkor már a gyomrod így egybe van, és tudod, hogy most vagy felkelsz, és átmész, vagy ennek nem lesz vége. És akkor kimásztunk az ágyból, emlékszem, hányszor tettem meg én is, félkomáson átmentem a másik szobába, ugye ketten vannak ikrek, persze az egyik elveszti, másik is el fogja veszíteni, és akkor, amikor pizsomában, a sötétben, így a kis ágy alatt így próbálsz kotorászni, hogy megtaláld az elveszett cumit, és valamikor nem lehet megtalálni, mert nagyon messzire elment. Úgyhogy rutinosak voltunk, több cumit is beszereztünk, volt vagy 6-8 cumi, akkor is persze megtörtént, hogy elveszett. Akkor meg az volt a rossz, hogy reggel hajnalban, tudjátok mire ébredtünk, volt egy ilyen kis fém edénk, egy kis láboska, abban voltak a cumik, és akkor halljuk a zörgést, amikor a cumik zörögnek. Szóval a lényeg az, hogy azért meséltem róluk, mert én nem tudok visszaemlékezni arra, hogy az én pici gyerekkoromban mik voltak a küzdelmeim, de valószínűleg nekem is ugyanilyen küzdelmeim voltak. Aztán a nagyobb gyerekeink, akik már most ifjak, számukra a cumi már nem kérdés. Ők inkább azon gondolkodnak, hogy milyen pályát válasszanak, hogy hogyan teremtsenek majd egzisztenciát maguknak. Mi pedig, akik már ezen is túl vagyunk, azon törhetjük a fejünket, hogy hogyan tartjuk el őket, és hogy hogyan egyengessük az ő útjaikat. Igaz, hogy így van, hogy más-más életszakaszban más-más küzdelmeink vannak, más-más dolgok foglalkoztatnak bennünket, és más dolgokra van szükségünk. És ahogy láttuk János soraiból, ő arra utalt, hogy ez a hitéletben sincs másként. Attól függően, hogy mióta követjük Krisztust, szembesülünk speciális kihívásokkal és kísértésekkel. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy üzenet nagykorúaknak. Azért adtam ezt a címet, mert ma elsősorban azokra szeretnék fókuszálni, akik már régebb óta, vagy kifejezetten régóta követitek Krisztust. Hányan vagytok, akik mondjuk kevesebb, mint egy éve vagytok Krisztus elkötelezett követői? Vagytok egy néhányan. Hányan vagytok, akik mondjuk kevesebb, mint 3 éve vagytok Krisztus elkötelezett követői? Az előbbzőnek is fel kellett volna tenniük a kezüket. Kik azok, akik már mondjuk több mint 5 éve követitek Krisztust? Aha, ki az, aki már több mint 10 éve követi Krisztust? Ki az, aki több mint 15 éve? Több mint 20 éve? Több mint 30 éve? Na, egyre kevesebben vagyunk, de azért látom, hogy vagytok szép számmal olyanok, akik már régebb óta követitek Krisztust. Úgyhogy ma tipikusan régi vagy régebbi hívőket megkörnyékező veszélyekről, csapdákról, jelenségekről, úgy is mondhatnám, hogy zsákutcákról fogok beszélni. Olyan zsákutcákról, amelyekbe besétálhatunk. És amikor beértünk a végére, akkor rájövünk, hogy erre nem vezet út. Természetesen Isten szeret bennünket, Krisztus velünk van, és olyan jó, olyan kegyelmes, és mindig igyekszik bennünket terelgetni, és hogyha még zsákutcába jutottunk, akkor is visszavezet bennünket, de ettől függetlenül leselkednek ránk ezek a veszélyek, és bekerülhetünk ezekbe a zsákutcákba. Az az érdekes, hogy az élet útjain nincs kitéve a zsákutcák elejére azt, hogy vigyázz zsákutca. Ugye ismeritek a zsákutca jelet, ez a T betű forma, piros a teteje, fehér a szára, de a szellemi életben ilyenek nincsenek. Ezeket mi magunknak kell megtanulnunk, vagy felismernünk, hogy mik a zsákutcák, és hova nem lenne jó bemennünk. Úgyhogy ma ilyen zsákutcákról fogok beszélni, és hát előre bocsátom, hogy az üzenetem szokatlan lesz, mert csak a lehetséges problémákat vetem fel, de anélkül, hogy megoldást mutatnék rájuk. Tehát csak lehetséges problémákat fogok felvetni, anélkül, hogy megoldást mutatnék, megoldási javaslatot tennék rájuk. Miért? Mert ez nagykorúaknak szóló üzenet, és a nagykorúaknak már kell, hogy rágódjanak. Nekik szilárd táplálék való, vagy azt is mondja az ige, hogy kemény eledel való. Tehát nem akarok előemésztett bébipapit adni nektek, és rögtön megmondani a megoldást is, hanem ma elégedjetek meg a problémákkal, a zsákutcáknak a bemutatásával, és arra kérlek benneteket, hogy a következő héten gondolkodjatok a megoldáson. És ha lehet, menjetek el házi csoportba, mert a házi csoportokban az lesz a feladat, hogy együtt beszéljétek majd meg, hogy ezeket a zsákutcákat hogyan lehet kikerülni, vagy hogyan lehet kijönni belőlük, ha esetleg belekörültetek. Nézzük akkor, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy régi keresztény. 5 tipikus jelenségről fogok beszélni, 5 csapdáról, 5 veszélyről, vagy ahogy fogalmaztam, 5 zsákutcáról. Kezdjük az elsővel. Az első zsákutca a kiüresedés. Amikor hozzászokunk a Krisztussal járáshoz, megtanultuk, mit jelent az, tudjuk, hogy kell csinálni, tudjuk, hogy kell imádkozni, hogy kell gyülekezetbe menni, hogy kell oda felöltözni, hogy kell ott köszönni, hogy kell megkeresni a Bibliában a megfelelő szakaszt, hogyan kell szolgálni, hogyan kell egy csomó mindent csinálni. Szóval megtanultuk, mit jelent a kereszténység, tudjuk, hogy kell csinálni, és ezért rutinszerűvé válik az életgyakorlatunk, egyszerűen megszokásból teszünk dolgokat. Mi történik ilyenkor? Az, hogy eltűnik az élő kapcsolat. Eltűnik az élő kapcsolat, eltűnik a pezsgés, eltűnik az izgalom, eltűnik az öröm, sokszor eltűnik a függés, az Úrtól, és ilyen módon eltűnik a vezethetőség is. Nézzétek, hogy mit üzent Jézus az Efézusi, illetve most írtam, nem jut eszembe melyik gyülekezetnek, a Jelenések 2-ben. Azt írta, tudok cselekedeteidről, igen, az Efézusi gyülekezetnek, jól emlékszem, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, és aztán folytatja tovább. Miről van szó? Itt van egy gyülekezet, amely tele van, azt mondhatjuk, elkötelezett Krisztus követőkkel. És látjátok, hogy jó néhány dologban megdicséri őket az Úr. Hát boldogok lennénk, ha minket az Úr meg tudna dicsérni mindig ezekben a dolgokban. Nem, hogy álhatatosak vagyunk, meg kitartóak vagyunk, meg terhet vállalunk Krisztusért, meg hogy megvizsgáljuk a hamis tanítókat és kiszűrjük őket. Fantasztikus minőségi jellemzőkről van itt szó. De utána Jézus mégis azt mondja, hogy figyelj, de van egy panaszom ellened. Tudod, mi a panaszom? Az, hogy ez az egész dolog kiüresedett. Mert pont a lényeg tűnt el belőle. Mi a lényeg? A szeretet. Az, hogy tudd, hogy én szeretlek téged, és hogy te szeretsz engem. A lényeg, ami az egészet élővé teszi. A lényeg, ami az egészet hajtja. A lényeg, ami az egésznek a célja. Az tűnt el belőle. Kiüresedett ez a dolog. Szóval megtörténhet velünk az, hogy egyszerűen kiüresedik a kereszténységünk. Persze a megszokáson kívül még más dolgok is okozhatják, eredményezhetik a kiüresedést. Tudjátok mik? Szerintem az egyik a küzdelmek. Ugye, amikor követjük az Urat, akkor hát nem csak napfényes időszakok vannak, nem csak hegycsúcsok vannak, hanem vannak völgyek is, síralomvölgyek is, halálárnyéka völgyek is vannak, meg mindenféle egyéb küzdelmek vannak, és amikor küzdelmek vannak, akkor a küzdelmeknek is lehet egy olyan következménye, hogy úgy kiüresedik az egész. Vagy a csalódások, hogyha csalódások értek. Nagy lelkesen elkezdted Krisztust követni, bekerültél egy közösségbe, és ott olyan dolgokat láttál, amelyek nem voltak jók. Úgy bántak veled, ahogy nem kellett volna. Vagy messziről láttad a visszásságokat, és csalódtál, és az a szeretet, az az öröm, az a pezsgés, az a lendület, az az izgalom, az az odaadás, ami volt benned az elején, az szépen elpárolgott. És visszacsúsztál egy ilyen rutinszerű, megüresedett külsőségekbe. Egyébként azért is beszélek erről a témáról, igazából két célom van. Az egyik, hogy azok, akik már régóta követitek az Urat, a helyes úton tudjatok maradni, és kikerüljétek ezeket a zsákutcákat, a másik, tudjátok, az pedig a friss hívők miatt érzett felelősségem. Mert annyira szeretném, hogyha mi nem botránkoztatnánk meg a friss hívőket. Tudjátok, Jézus egy alkalom azt mondta, hogy jaj, nektek képmutatók, mert hogy megbotránkoztatjátok a kicsinyeket. Annyira szíven ragad ez a mondat, hogy azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha annak malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger mélyére vetnék, mint hogy megbotránkoztassa itt a kicsinyeket. De miről van szó? Arról, hogy amikor valaki kicsiny, és fizikailag is kicsiny, mert gyermek, akkor nyitott. Igaz? Most kezdi az életet, most tanul, most figyel, most keresi a példákat, most befogadó, és amit lát, az meg fogja határozni azt, hogy ő azután hogyan megy neki az életnek. És hogyha valaki kicsiny, és olyan dolgokat tapasztal, úgy bánnak vele, olyan viselkedéseket lát, amelyek őt rombolják, akkor lehet, hogy emiatt ő rossz útra fog menni. Kedves idősebb keresztény testvérem, felelősséged van abban, hogy milyen példát mutatsz a frisseknek, a fiataloknak, a kicsinyeknek. Ifjak, előttük jártok a gyermekeknek. Apák, előttük jártok az ifjaknak. És ez felelősség. Szóval, a kérdés az, hogy ha már régóta követed Jézust, akkor mennyire van tele élettel a Krisztus követésed? Mennyire van tele szeretettel? Mennyire van benne ez a függés? Mennyire van benne ez a vezethetőség? Mennyire van benne ez az élő kapcsolat Krisztus és te közötted? Vajon a friss hívőket van-e, vagy lehet-e valami, ami zavarja benned? A te ürességed, vagy éppen segíti a tartalmas életed? Emlékszem, hogy a 20-as éveim elején egyszer jártam egy nemzetközi keresztény vezető konferencián, sokan voltunk ott Európából, mindenhonnan, és az előadók között volt egy idős prédikátor is, én nem tudom, már szerintem a 80 felé közeledhetett, és figyeljetek, olyan tűzzel beszélt, olyan lendület volt benne, olyan szenvedély, olyan izzás volt benne, hogy én ott 20 évesen ott ültem, és egyszerűen nagyon inspirált. Ha 36 éves lett volna, higgyétek el, nem inspirált volna annyira. Vagy 50. De ilyen idős volt, és ilyen szenvedély volt benne Krisztus iránt, ez engem nagyon inspirált. És amikor ott ültem a sorok között, arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha ezt a kort megérem, ehhez hasonlóan égni Krisztusért. Természetesen láttam már nagyon sok olyan tapasztalt régi keresztényt is, akik megfásultak voltak. És az egész lényük azt sugározta, hogy ne csak lassan a testtel, nem eszik olyan forrónak ását, majd meglátod, hogy a keresztény élet sem habos torta. És valahogy ez a kisugárzásuk volt. Ugye nem kérdés, hogy melyik az, amelyik jobb, melyik az, ami a helyes, és melyik az, amelyik inspirálóbb az utánunk jövő frissek számára. Szóval itt van egy zsákutca a kiüresedés. Menjünk tovább, és hadd mutassak nektek egy másik zsákutcát, ami valahol szerintem a kiüresedésnek a gyökere. Ezt pedig úgy neveztem el, hogy leértékelődés. Mit értek ez alatt? Azt, hogy hozzászokunk a megváltásunk tényéhez. Már nem látjuk olyan különlegesnek és nagynak az üdvösség ajándékát. Voltatok már úgy, hogy nagyon vágytatok valamire, egy órára, egy klassz, nem tudom én, kardigánra, egy autóra, egy házastársra, mit tudom én, vágytatok nagyon rá, csak az lenne meg, akkor bizonyára boldog lennék, és már nem is lehetek boldog, ha ez nem lesz meg. És akkor egyszer csak megkaptad. Megkaptad, és annyira örültél, hogy tényleg madarat lehetett volna fogadni veled. És amikor lefeküdtél, szinte el se bírtál aludni, mert annyira fel voltál hevülve ettől az örömtől, hogy megvan végre, itt van, mire vágytál, világító vágytál, ugye, ismétek a kis poét. Szóval, itt van, mire vágytál, és annyira örülsz neki, de aztán megszokod. Aztán megszokod. És egy idő után megkopik, majd teljesen elkopik a fénye. Tudjátok, hogy ez megtörténhet Krisztussal is az életünkben. Amikor egyszerűen leértékelődik. Amikor friss hívők vagyunk, akkor még ott ég bennünk az a csoda, amit este értünk tett. Az a kegyelem, amiben részesültünk. Hogyan áldozta oda magát? Értünk bűnösökért Jézus. Micsoda áldozatot hozott, és ez nekünk milyen sokat jelent. És olyanokat mondunk, mint amit például Pál mondott a 2 Korintus 9.15-ben, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. És tényleg ki se tudjuk mondani, ki se tudjuk fejezni, hogy mennyire fantasztikusat kaptunk az Úrtól. Hát bűnös voltam, de megkegyelmezett, elveszett voltam, de megtaláltattam, vak voltam, de most látok, és énekeljük a himnuszokat erről. És tele vagyunk örömmel. Vagy olyanokat mondunk, mint amit Pál szintén a Filippi 3.8-ban írt, hogy kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságaért. És tényleg, akárhogyan is nézed az életedet, azt tudod mondani, hogy Krisztus a legnagyobb érték. Hát nincs nagyobb érték Krisztusnál. Hát ember, megfogtam az Isten lábát. Ugye most nem azt mondtam, hogy menjetek Vatikánba, és ja, az abban Szentpéteri. Na mindegy. Tehát, hogy tényleg milyen nagy dolog történt velem, és Krisztushoz nincs hasonló, és tényleg alig várod, hogy bemenj a szobádba, hogy olvasd a Bibliát, nem is akarsz mással foglalkozni, egész nap csak vekkertanításokat akarsz hallgatni, mert nem érdekel semmi más, már azt is elfelejtetted, hogy amúgy van tévéd, hogy nem tudom én, vannak tyúkjaid, néha etetni kellene őket, mert annyira mindent visz Krisztus az életedben. Tényleg. Ott vannak ezek a mézesetek, és akkor utána valahogy megváltozik. Vagy úgy vagy, mint ahogy Péter apostol írta a címzetjeinek, az 1 Péter 1.8.9-ben, hogy őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Annyira szeretem ezt a megfogalmazást, hogy kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek. Hát, egy költő veszett el Péterbe, tényleg. Annyira jól kifejezi, nem? Hogy, hogy kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek. Miért? Mert megnyertétek a lottöltést? Nem. Mert visszaválaszolt Juliska? Nem. Hanem azért, mert megnyertem a lelkem üdvösségét. Fantasztikus. És aztán lassan hozzászokunk. Lassan hozzászokunk ehhez a kimondhatatlan ajándékhoz, már ki tudjuk mondani, aztán már nincs megdicsőült öröm, már Jézus nagysága nem páratlan, mert már elértéktelenedett bennünk. Kezdünk hozzászokni. Hát igen, ez van, megváltott ember vagyok, enyém az örök élet, biztos jó lesz, jól van ez így, rendben van, nincs ebben semmi különös. És tényleg, hogyha egy kicsit örülni akarsz annak, hogy megváltott vagy, akkor úgy kell felkurbiznod magadat, hogy tényleg találjam már meg benne az örömöt. Szóval ott van ez a leértékelődés. Nagyon érdekes, hogy Pál, amikor a Galáciában élő keresztényeknek ír, akkor arról ír, hogy egy furcsa változáson mentek keresztül. Így találjuk a Galata 4.13-tól. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal Pál visszatekint arra, amikor először oda ment, amikor hirdette nekik az örömhírt. Azt mondja, hogy hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok. Hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonságot teszek róla, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Milyen érdekes, nem? Hogy ezek az emberek, amikor szembesültek a megváltás gyönyörű üzenetével, amit Pál hozott, akkor egyszerűen Pált egy angyalnak látták. Hát figyelj, te egy angyal vagy, ilyen üzenet, csodálatos, fantasztikus. És aztán történt valami, és annyira szívszorító szerintem, amit ott Pál mond, amikor azt mondja, hogy hova lett a boldogságotok? Hova lett a boldogságotok? Miért voltatok annyira boldogok? Mert egy hatalmas kincset kaptatok, és nem érdekelt benneteket az, hogy én hogy nézek ki, meg hogy erőtlen vagyok, vagy esetleg nem beszélek annyira folyékonyan. Ez nem érdekelt benneteket, mert olyan kincset kaptatok. Most meg mivel foglalkoztok? Minden mással. Miért? Azért, mert már nincs meg az értéke annak a dolognak, amit az elején olyan értékesnek tartottatok. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében a következőt olvassuk. Emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Na most, ez nagyon megrázó. Hogy fogadod, hogyha, nem tudom, összetörik a kedvenc porcelán edényed? Hát lehet, hogy kőkövöd nem marad a környéken. Hogy fogadod, hogyha elmész a boltba, és nincs a kedvenc joghurtodból? Nézzétek, mit ír a Biblia? Azt mondja, hogy vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Már bocsánat a kifejezését, de golyósok ezek? Ki az a normális ember, aki a vagyona elrablása miatt nem esik kétségbe? Az nem normális. Csak egy... Lehet, hogy nem normális, csak egy esetben normális. Ha tudja, hogy nem vesztett olyan sokat. Mert van neki ennél sokkal több. És pontosan erről van szó. Azt írja itt a Biblia, hogy figyelj, azért tudtátok, gondoljatok rá, azért tudtátok még a vagyonotok elrablását is örömmel fogadni, mert tudtátok, hogy nektek értékesebb vagyonotok van, de nem itt, hanem ott, Krisztusban. Annyira értékesnek láttátok Krisztust, hogy lepergett rólatok az életnek a nehézsége. A földi élet veszteségei egyszerűen leperegtek rólatok, mert tudtátok, hogy olyan vagyonotok van, amit amit meg se tud közelíteni semmilyen földi kincs. Mert annyira értékesnek láttátok. Miért mondja ezt itt az ige? Azt mondja, figyeljetek, valami miatt vissza kell, hogy emlékezzetek el. Emlékezzetek vissza. Ha vissza kell emlékezni, akkor lehet, hogy már most nem úgy van. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit itt olvasunk. Ez csak egy pár verssel van azelőtt, amit az előbb felolvastam, és valami egészen félelmetes eshetőséget villant fel. Figyeljetek! Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségeknek tartja, és a kegyelem szellemét megcsúfolja. Na most ezek azon bibliai részek közé tartozik, amit nem szoktunk nagyon olvasgatni, ugye, gyorsan átlapozunk, júj! Hagy, távozz tőlem! Ezt nem szeretjük olvasni. De hát most mégis ez történt. Nézzétek, mit mond. Az Ószövetségből az egy példát. Azt mondja, ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Miről volt szó? Arról volt szó, hogyha egy izraelita ember, aki a szövetség részese volt, és a törvény alatt volt, egy ponton úgy határozott, hogy neki a törvény semmi, és neki a szövetség semmi, és ő most kilép ebből, és az egészet dobja a sútba, akkor az volt a törvény, hogy ha ezt két vagy három tanú megerősíti, akkor halálbüntetés vár rá. Uff, azért ez elég radikális. Ennek is érdemes egyébként mögé nézni, mert még az ószövetségi Isten kapcsolatnak is olyan értéke volt. Olyan nagyszerű értéke volt, hogy ha valaki ideig eljutott, az valami, akkor az valami nagyon tévúton járt. Na most ezt példaként hozza, és csak azért, hogy egy picit gondolják végig, ugye zsidókhoz írt levél, tehát zsidóknak írta ezt, akik tudták, hogy miről szól ez a dolog, és benne voltak ebben a fogalmi rendszerben, meg a múltban, meg a tradícióban, és példaként hozza közülük azoknak, akik most már megismerték Krisztust. És figyeljetek, mit mond? Azt mondja, hogy mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem szellemét megcsúfolja. Most nem akarok belemenni, hogy ez hogy s mint történhet meg, csak magát a tényállást szeretném ismertetni veletek, hogy előfordulhat, hogy valaki, aki már megszenteltetett, tehát megismerte Krisztust, felismerte azt a nagyszerű ajándékot, azt a nagyszerű kegyelmet, és elfogadta azt a kegyelmet, és ezáltal megszenteltetett, és Krisztus páratlan nagysága nyilvánvalóvá vált számára. Figyeljetek, elképzelhető, hogy egy ilyen ember egyszerűen közönségesnek tartja Jézus kifolyt vérét. Mit jelent az, hogy közönségesnek tartja? Hát semmi különös. Mi az, ami közönséges? Ami pont olyan, mint minden más. Semmivel nem különb. Előfordulhat egy megváltott emberrel, aki valamikor mindent kárnak és szemétnek ítélt, és veszni hagyott Krisztusért, hogy egy idő után olyan mértékig elértéktelenedjen számára Krisztusnak a személye, a halála, az áldozata, hogy már tök közönségesnek tekinti. Azt mondja, hogy szinte megtapodja. És a kegyelem szellemét megcsúfolja. Annyit gondolkodtam ezen a napokban, a kegyelem szellemét megcsúfolja. Tudjátok, mit jelent a kegyelem szellem? Az, hogy Isten szeret téged. És a Szent Szellem azt jelenti ki, hogy ő kegyelmes hozzád. És amikor megtértél, akkor a legnagyobb erő, ami megragadott, az az Isten érdemeitől független elfogadása és szeretete. És az Isten azt mondta, hogy figyelj, én szeretlek téged, és bárhonnan is jöttél, megbocsátok neked, nem baj, én megbékélek veled, én kifizettem az árát, én mindent jóvá tettem, csak gyere, mert szeretlek téged, mert én örök életet akarok adni neked, és én elfogadlak téged, és semmit nem vetek a szemedre, és nem hánytorgatom. Érted? És a Szent Szellem a kegyelem szelleme. Na most, amikor jön a kegyelem szelleme is, és annak ellenére, hogy mi bűnösök voltunk, egy ilyen megbocsátást, ilyen elfogadást, ilyen ajándékot ad nekünk, és utána mi kigunyoljuk azt, annál nagyobb bűn nincsen. Annál nagyobb jellemtelenség nincsen. mint hogy a bűnösök az Istentől kapott kegyelmet, amit megértettek, azt egyszerűen semmibe veszik. Én pusztán azért olvastam ezt fel, hogy lássuk, hogy eljuthat ide a leértékelődés, akár egy ilyen pontra is, amikor kezdjük elveszíteni annak az értékét, amit Krisztus értünk tett. Na, hogy egy kicsit oldjam a feszültséget, elmesélek nektek egy anekdotát. Egyszer volt egy friss hívő, aki még nagyon lelkes volt. Aki egyszerűen napról napra rácsodálkozott Istennek a hatalmára, erejére, a Bibliának a gyönyörűségére, és hát egyik alkalommal rohant a lelkipásztorához, és mondta neki, hogy hát lelkipásztor, képzelje, mit olvastam a Bibliában. Azt olvastam, hogy amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, és az egyiptomi seregek utánuk eredtek, akkor Isten ketté választotta a vörös tengert, és száraz lábbal átmentek, és amikor az egyiptomiak utánuk eredtek, akkor pedig összezárult a víz, és mind belevesztek, és Isten milyen csodálatos módon megszabadította Izraelt, halleluja, ilyen Istenünk van nekünk, és tök lelkes volt. És hát ugye a lelkipásztor fásult, tapasztalt lelkész, kicsit cinikusan azt mondta neki, tudod, az igazából az a sás tenger volt, ahol ilyen térdig érő víz volt, nem volt olyan nagy cucc azon átmenni, úgyhogy nem kell annyi, nem eszik olyan forrónak ását, tudod, a tudomány, meg minden. És akkor szegény friss hívő teljesen lelombozódott, elveszítette a lelkesedését, és így ment haza leforrázva. Aztán egy hét múlva újra jött, és ugyanolyan lelkes volt, mint egy héttel ezelőtt, és rohant a lelkipásztorhoz, és mondta, lelkipásztor, milyen csodálatos Istenünk van, képzeld el, hogy most olvastam a Bibliában, hogy az egész egyiptomi sereget az Úr bele tudta folytani egy térdig érő vízbe. Szóval, értitek, hogy megközelítés kérdése. És nagyon szeretném azt, hogyha nem értékelődne le számunkra az Isten ajándéka, hanem továbbra is azt tudnánk mondani, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Továbbra is azt tudnánk mondani, hogy kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. És továbbra is kimondhatatlan, megdicsőült örömmel tudnánk örvendezni azon, hogy megkaptuk a legnagyobbat, a legértékesebbet a lelkünknek az üdvösségét. Szóval a kérdés az, hogy te mennyire látod drágának és értékesnek most Jézus Krisztus érted hozott áldozatát és neked adott ajándékát. A harmadik zsákutca az a megalkuvás. Amikor telik az idő, és már nem ragaszkodom olyan hűen Jézus Krisztushoz és az ő igazságaihoz, mint kezdetben, megalkuszom. Tudom, hogy nem ez a 100%, de az a lényeg, hogy görbüljön. Legalább 51% legyen. Vagy ahol a hiba határ van. Nézzétek, hogy mit ír Pál a Kolossé 1-ben. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásokak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgálájává lettem. Annyira érdekes ez a szakasz, hogy beszél a múltról Pál, és beszél arról, hogy bűnben éltetek, hogy Istentől teljesen elidegenedtek voltatok, de azután mi történt? Az történt, hogy Isten megbékéltetett benneteket önmagával. Hogyan? Krisztus halála által, és ez milyen nagyszerű dolog volt, és hogy az a célja, hogy mint hibátlanokat és fedhetetleneket állítson maga elé. Tehát a teljes keresztény életpálya benne van, a mínusztól a pluszig. Az elveszett állapottól egészen a végső célig. És akkor utána mellébe vigyezte egy mondatot, hogy jó, hát ez az Isten forgatókönyve, és ezt szeretné veletek megtenni, és meg is fogja nagy valószínűséggel tenni, de utána mellébe vigyezte egy ilyen zárójeles, apróbetűs lábjegyzetet, és azt mondja, hogy ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől. Ezek szerint el lehet tántorodni az evangélium reménységétől? Ezek szerint előfordulhat az, hogy valaki nem marad meg a hitben szilárdan és egyenesen? Ezek szerint igen. Ez is egy eshetőség. És ez akkor történik meg, amikor megalkuszunk. Gondolkodtam azon, hogy vajon miért úszhat be a megalkuvás egy valaha izzó szívű Krisztus követő életébe. És arra jutottam, hogy talán két fő oka lehet. Az egyik, amikor belefárad a rossz elleni küzdelembe. Nem? Belefárad rossz elleni küzdelembe. Tapasztalja a rosszat a saját testi természetében, hogy hát én megtértem Krisztus életem, beismerítkeztem, aztán még mindig vannak rossz gondolataim, meg olyan ösztöneim, vágyaim, indulataim, azok, amik valahogy nem jók. És akkor először megijed, aztán megérti, hogy jó, ez van, a test és a szellem küzdelme, aztán harcol, küzd, de egy idő után belefárad. Vagy látja a körülötte lévő emberek gonoszságát, meg a világ gonoszságát, és teljesen azt mondja, ó Istenem, milyen világban élünk. És egyszerűen a gonoszságra fókuszál, és belefárad a gonosz elleni küzdelembe. Belefárad a gonosz elleni küzdelembe, és azt mondja, jó van, nem érdekes, nem kell annyira komolyan venni ezt a dolgot. És megalkuszik. A másik dolog, ami megalkuváshoz vezethet, az a világnak a csábítása. Az istentelen világnak a csábítása, mert hogy vannak ott lehetőségek is. Amelyekről lehet tudom, hogy ez nem Krisztus szerint való, de mégis úgy kívánatos. És akkor az ember megalkuszik. Szeretnék ismét olvasni nektek egy eléggé kiúzanító szakaszt. Látjátok, ma ilyenek vannak. Úgyhogy azért is mondtam, hogy az ilyen rágos ödel. 1 Korintus 10-ben. Azt írja Pál. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan bemerítkeztek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a szellemi eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták, mert a szellemi kősziklából ittak, amelyik velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Na most nyilván Krisztus nem bújt bele a kősziklába, tehát nem erről van szó, hanem hogy Pál egy allegóriát használ. És Izrael népének az Egyiptomból való kiszabadulását, meg az, ami azt követően történt, azt állítja párhuzamba a mi újszövetségi kivonulásunkkal. És azt mondja, hogy figyeljetek, ott voltak Izrael fiai, megtapasztalták Isten szabadítását, azután ott volt Isten jelenléte a felhőben, vagy a tűzoszlopban, mint a Szent Szellem, és aztán be is merítkeztek Mózesre, mert amikor átmentek a Vöröstengeren, onnantól kezdve nem volt visszaút, most már Mózes kellett végérvényesen követniük. És azt mondja, ott volt a kőszikla, ami egy csoda volt, mert bárhova mentek, a kősziklából víz jött. És azt mondja, ez meg olyan, mint Krisztus, hogy Krisztus mindig ott van, és bármikor ihatsz belőle. És azt mondja, hogy figyeljetek, ilyen nagy dolgokat kaptak az Istentől. És utána így folytatja, hogy de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Tudjátok, miről beszél? Azt mondja, annak ellenére, hogy ilyen nagy dolgokat éltek át, annak ellenére, hogy ilyen lehetőségeket kaptak Istentől, mégis nagyon sokan elhullottak. Nem éltek a lehetőséggel. És utána úgy folytatja, hogy mindez példává lett számunkra. Tehát ez egy példa nekünk. És konkrétan folytatja, hogy miben és miért. Azt mondja, mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolodnak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mondjuk együtt ezt az utolsó mondatot. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nézzétek, miket sorol fel. Micsoda furcsa, szörnyű dolgokat sorol fel Pál, hogy ez megtörténhet velünk is. Például, hogyha végigvesszük, akkor az, hogy gonosz dolgokat kívánunk. Megismertük Krisztust, mégis gonosz dolgokat kívánunk. Vagy bálványimádók leszünk. Egyszerűen vannak dolgok, és akkörül forog az életünk Krisztus helyett. Olyan, mint egy kis pocakos bálvány az életünkbe. Aztán azt mondja, hogy ne is paráználkodjunk. Ezek szerint lehet paráználkodni Krisztus követőként is. Vagy kísértjük az Urat, és azt mondjuk, hogy nincs velünk. Vagy zúgolódunk. Látjátok, hogy milyen forgatókönyv ez? Nyilván Pál nem azért írja, mert ijeszgetni akarja a korintosziakat, és nem azért, mert megfélemlíteni akart bennünket, hogy jaj, vigyázz, mert elesel, vigyázz, hanem egyszerűen csak a realitás talaján áll. És azt mondja, hogy figyelj, vannak dolgok, amelyek a megalkuváshoz fognak vezetni. És a megalkuvás az azt jelenti, hogy már nem Krisztus van a középpontban, hogy már nem teljes szívvel követed őt. Szintén Pál írja Timóteusnak. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Mi miatt szenvedtek hajótörést a hit dolgában? Két dolog miatt. Két dolgot vetettek el. Nézzétek, hogy melyik kettőt. A hitet és a jó lelkiismeretet. Ez a két nagyon fontos dolog. A hitet, az Úrba vetett bizalmat, hogy csak is ő benne bízom, amit ő értem tett, és ragaszkodom ő hozzá. A másik a jó lelkiismeret. Amikor mi megtérünk, Krisztus beköltözik az életünkbe, és újonnan születünk, akkor Isten megtisztítja a lelkiismeretünket. A lelkiismeretet egyébként eredetileg is ő helyezte belénk. Ez olyan, mint egy gyárilag beépített fedélzeti navigációs rendszer. Azt a célt szolgálja, hogy Isten azon keresztül jelezzen nekünk, hogy ne erre, hanem arra. Ez a lelkiismeret. És amikor újonnan születünk, akkor Isten megtisztítja a lelkiismeretünket. És a lelkiismeretünket jelentős mértékben használja abban, hogy vezessen bennünket. Hogy távol tartson a rossztól, és hogy a jó felé vonzon bennünket. És hogyha te Krisztus követője vagy, akkor benned is működik ez a megtisztított lelkiismeret. És azt mondja Pál, hogy figyelj, hogyha nem tartod meg a hitet, és nem őrzöd meg a jó lelkiismeretet, akkor bizony az megalkuváshoz és akár hajótöréshez is vezethet. Szóval a kérdésem újra itt van, hogy ha régebb óta vagy keresztény, akkor mennyire ragaszkodsz hűen az Úrhoz és az ő igazságához? Figyelj erre a zsákutcára. Miért baj az, hogyha megalkuvá válok? Egyrészt azért, mert jó magam szentségtelenné és kudarcossá fogok válni, másrészt pedig azért, mert a friss hívők és a kívülállók számára is hiteltelen leszek. Negyedik zsákutca, egyre rosszabb, mi? Érzitek, hogy azért ez egy jó kis szaftos csülökpörkölt máma. Egy kis Pál ezt meg kell inni utána, hogy könnyebben emészítek. Szóval a negyedik zsákutca a felfúvalkodás. Amikor elindultam és kezdő voltam, akkor alázatos és befogadó voltam, hiszen kegyelemre és segítségre volt szükségem. Igaz? Olyan voltam, mint a fuldokló, és örültem, hogy mentővet dobnak nekem. Szóval alázatos és befogadó voltam. Aztán egy idő után otthonosan kezdtem mozogni, azután magabiztossá, majd felfúvalkodottá váltam, és lehet, hogy elkezdem magamat többre tartani másoknál. Hát azért mégis. Én már tartok valahol. Azért mégis én nem most kezdtem az Urat követni. Tudjátok, én akkor is itt voltam, amikor a Wecker indult. Oroszlán részem volt benne. Azért tudjátok. És akkor az ember talán észrevétlenül elkezdi magát többre tartani másoknál, a friss hívőket, vagy a szerinte hátrébb lévőket lenézi, sőt, lehet, hogy a nem hívőket kifejezetten megveti. Azért ne haragudj, hogy lehet így élni? Hogy lehet ilyen vaknak lenni? Hát hogy lehet ilyen paráznának lenni? Ilyen világiasnak lenni? Hogy nem látod a Krisztus kegyelmének a gyönyörűségét? Igaz? Hát hogy nem lehet, hogy lehet az, hogy te nem olvasol Bibliát minden nap? Ne haragudj, már megint nem voltál itt vasárnap az Isten tiszteleten. Én bezzeg, itt vagyok mindig. Emlékeztek Jézus példázatára a farizeusról és a vámszedőről? Azt mondta, némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magába. Figyeljetek, itt egy igazi érett ima. Isten, hálát adok neked. Ide jó kezdődik. Hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is itt. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Mi miatt nézte le ez a farizeus a többieket, és különösen azt a vámszedőt? Azért, mert jó családba született? Azért, mert több pénze volt? Azért, mert szebben nézett ki? Nem. Tudjátok miért? A vallásos teljesítménye miatt. A vallásos teljesítménye miatt. Hát azért én ezt csinálom, meg azt csinálom, meg azt csinálom. Én már azért nagyon oda teszem magamat. Ezek meg semmi. Főleg az ott. Ez látszik rajta messziről. Nem ismer előre jönni. Meg is értem. Ott is van a helye, hátul. Ott húzódjon meg, szépen örüljön, hogy itt lehet. Milyen jó neki, hogy láthat engem. Jó példával járhatok előtte. A dicsőség az Úrnak. És akkor így gondolkodott. Na mondhatnánk azt, hogy jó, Tamás, de ez a törvény alatt élő zsidóval történt, az egy más rendszer volt még, ott cselekedni kellett, meg kellett tartani a törvényt, úgyhogy jogosan volt magára büszke, nem tudott még a kegyelemről, nem tudott a hitáltal való üdvözülésről, jó, hogy könnyen felfúválkodott. Oké, akkor nézzük meg, hogy mit üzen Jézus a laodiceai gyülekezetnek a jelenésekben, új szövetségi gyülekezetének. Azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, és most figyelj, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Hogy? Valaki, aki egyszer alázatos, befogadó volt, mert a napnál is világosabb volt számára, hogy kegyelemre van szüksége. Egyszer csak azt mondja, hogy gazdag vagyok, meg gazdagodtam. Hát nézzünk körül, igazából nincs semmire szükségem. Bűnbocsánatom van, dicsőség az Úrnak, örök életem van, belépem a mennybe van, tök jó, meghalok, semmi gond, megyek az Úrhoz. Hát jó, gyülekezetem is van, ja, a dicsőítő csapat is egész jó. Hát szép ez a hangtechnika, ez a háttér, hát értelmes emberek vannak itt a gyülekezetben, jól néz ki a pásztorunk, hát igazából gazdag vagyok, meggazdagodtam. Ha nincs semmire szükségem, azért mégis a vekker, ez, az, nem is értem, hogy lehetnek olyanok, akik nem ide járnak. És akkor, mondjuk ezt tényleg nem értem, nem mindez. Szóval, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, és figyelj csak, elment mellette a vonat, mert azt mondja, hogy közben nem veszed észre, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a mezítelen. Ember, megváltozott valami a látásmódodban. Felfúvalkodtál. Szerintetek mi miatt történhet meg az, hogy valaki felfúvalkodik? Miért válhatunk felfúvalkodottá, ha felfúvalkodottá válunk keresztényként? Hát egyrészt az ismereteink miatt, hogy mi már tudjuk. Figyelj, én már tudom a kis profétákat fejből. Azért ezt csináld utánam. Én már tudom az Isten összes szubstanciális lényegét, ismerem a görög szavakat, mit tudom én, lenyomok neked kapásból egy rendszeres teológiai kiselőadást a bűnről, amit akarsz. A mi atyánkot is tudom fejből. És természetesen az üdvözlégyet nem mondom utána. Szóval az ismeret. Aztán felfogadott tehet a tapasztalataim, hogy mi mindent tapasztaltam már az Úr, tudod, amikor az volt, fú, az Úr milyen nagy dolgokat tett, dicsőség az Úrnak, én is ott voltam. Aztán a kapott isteni áldások, hogy mennyire megáldott az Úr, imádkoztam, és az Úr megáldott, gyerekek, annyira megáldott az Úr, látjátok. A szolgálatom gyümölcsei, azért nézzétek meg, most is hányan merítkeztek be, én is benne voltam ebbe. mennyi lájkolónk van. Ó, dicsőség az Úrnak. Szóval a szolgálatunknak a gyümölcsei, vagy a keresztény teljesítménye miatt. Hadd mutassak egy pár igét, ami erről beszél. 1 Korintus 8:1-2. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, írja Pál a korintosziaknak, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. De aztán hozzáteszi, az ismeret felhúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. Annyira szeretem ezek az igéket, úgy olyan kiózanítóak, olyan, mint egy jó hideg zuhany az embernek. Úgy megtisztítja, hogy letisztítja róla azt a felfúvalkodását, azt a mázát, azt a vonzását. Azt mondja, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogy ismernie kell. Nem erőteljes ez a mondat. Vagy egy másik, a korintoszi gyülekezetnek. Azt mondja, hogy ezért ti is, mivel rajongtok a szellemi ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy a gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezek a korintoszianak olyanok voltak, hogy rajongtak így a szellemi dolgokért, a spirituális dolgokért, a mindenféle a hitajándékaiért, a csodatévő erőkért, a nyelveken szólásért, a magyarázatért, a profétálásért, az összes ilyen dologért rajongtak. Egyszerűen ez volt nekik egy nagyon fontos dolog. És azt mondja, de figyeljetek már, akkor csináljátok úgy, hogy ez a gyülekezet gazdagodását szolgálja. Ezek szerint valószínűleg nem azt szolgálta. Felfúvalkodottak lettek, és büszkék voltak arra, hogy milyen szellemi ajándékok működnek az életükben. Ezért is írja szintén nekik Pál egy kicsit korábban, hogy mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Megint egy nagyon erős mondat. Tényleg, mit van, amit nem kaptál? Hát ezt én szereztem meg magamnak azért. Oho, és kitől kapod az életet, a lehelletet, meg mindent. És egyébként is a szellemi dolgok, az csak ajándékban vannak. Azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kolossé 2.18. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felhúvalkodik. Testvérem, nekem olyan látomásokat ad az Úr. Tegnap is ettem egy jó töltött káposztát este, lefeküdtem aludni, legott elaludtam, mert az Úr álmában is ad eleget annak, aki ő szeret. Olyan látomásaim voltak, ne tudd meg. Az Úr direktbe szólt hozzám, nyílt látomásom volt. Neked volt már nyílt látomásod? Nem. Nem baj. Majd neked is az Úr megadja egyszer, hogy lesz nyílt látomásod. És akkor az ember felfúvalkodik, és bölcselkedik azon, hogy ő már milyen nagyszerű dolgokat és kijelentéseket kapott az Úrtól. Kolossé 2.20-23. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Ugye ezek ilyen vallásos szabályok, amik az ószövetségi törvény alapján álltak. Azt mondja, azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, vagyis istenfélelem, az alázatoskodás és a test sanyargátása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Nagyon sokat mondó ez a szakasz is. Tehát lehetnek olyan vallásos, keresztény, hitből fakadó vállalásaink, lemondásaink, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ez azért nagyon kell ahhoz, hogy mi úgy igazán odaadó keresztények legyünk. Ott az rendben van, hogy hiszek Krisztusban, hogy rábíztam magam az ő áldozatára, és gyönyörködöm az ő kegyelmében, de azért nekem is oda kell tennem magamat. Hát azért nem árt, hogyha böjtölök, mit tudom én, azért így évente egyszer, egy fél napot, persze ennél sűrűbben is, böjtölök hetente kétszer, meg adakozok is lehetőleg, nem is tudom, inkább 20%-ot, mint 10%-et. És az ember elkezdi ezeket bevállalni, és azt mondja az ige, hogy ezek a fajta külső rendelések, tehát hogy nem tudom, akkor nem szabad neked megfognod az ásót vasárnap, mert akkor az Úr majd lesújt rád, meg egy igazi keresztény azért mégsem csinál ilyet. És akkor jönnek ezek a szabályok, és egy idő után, amikor az ember ezeket megtartja, akkor azt mondja az ige, hogy ennek nincs igazán értéke. hanem egy öntelt felfúvalkodáshoz vezet. Mert az ember a saját teljesítményében kezd el bízni. Szóval a kérdésem az, hogy ha már régóta vagy keresztény, akkor nem szaladtál-e már bele a felfúvalkodás zsákutcájába? Ha igen, akkor nyomj egy lükvercet, és gyere ki belőle. Az ötödik zsákutca pedig a törvénykezés. Amikor megismertük Krisztust, az ő szeretetét és az ő erejét, akkor természetszerűleg azon volt a fókuszunk, hogy ő mit tett értünk, igaz? Hát tudtuk mi azt, hogy amit mi tettünk, az semmi. Éppen, hogy azért van szükségünk megváltásra. És amikor megismertük Krisztust, akkor azon volt a fókuszunk, hogy ő mit tett értünk. És ettől volt olyan egyszerű és olyan szép minden. Uram, csak így jöhetek, csak így, Lukas cipővel, csak így jöhetek, és te elfogadsz engem. És te mindent elvégeztél. De jó, Uram, annyira jó. És egyszerűen alig bírtuk felfogni, és annyira szép volt, és annyira egyszerű volt. Csak hinni kell Krisztusban, csak bízni az ő kegyelmében, és ennyi. És a többi következik magából, a szeretet majd visz. Aztán idővel, amikor kezdtük megtanulni, hogy de azért mi kell még ahhoz, hogy ez működjön, akkor áttevődhetett a hangsúly ezekre. Úgy éreztük, hogy nekünk is tennünk kell azért dolgokat, hogy működjön a dolog. Igen, tennünk kell dolgokat, persze, de az mindig egy reakció. Az mindig arra válasz, amit ő tett, és az csak együttműködés ő vele. Emlékezzetek csak Péter vízenjárásának a történetére. Hogy Péter kilépett a csónakból, és hát olyan dolog történt vele, mint még soha, hogy nem merült le a vízbe. És tudott járni a vízen. Micsoda eufórikus élmény lehetett neki. Csak nézte Jézust, ahogy jár a vízen, és ő is járt a vízen. És aztán egy idő után eszébe jutott, ja, de hát ez nem is lehet. Hát ilyet még sose csinált eddig senki Jézuson kívül. Meg hát vihar is van, meg hát mégiscsak én egy halász vagyok, ez meg itt a víz. Eddig sose csináltunk ilyet, és elkezdett merülni. Miért? Mert a fókusz átkerült Jézusról, és arról, amit ő tesz, és az ő erejéről, a saját teljesítményére, és a saját képességeire. És elkezdett elmerülni. Szinte észre sem vesszük, de Isten kegyelme helyett a magunk teljesítményében kezdhetünk el bízni. A Szent Szellem ereje helyett a magunk erejére kezdhetünk el támaszkodni, és a vele való közösségnek a szerepét átvehetik a szabályok. És tudjátok, hogy mi ez? Ez a törvénykezésnek a zsákutcája. Amikor azt látjuk, hogy vannak itt szabályok, van itt rend, és azt kell betartanunk ahhoz, hogy ez a dolog működjön. És egyre inkább háttérbe szorul Krisztus személye, Isten kegyelme, a Szent Szellemnek az ereje, és a magunk teljesítménye kerül előtérben. Figyeljétek, hogy mit írt Pál a Galatáknak. Ó, esztelen Galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a szellemet, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ugye egyértelmű a kérdésből a válasz, az ige meghallásából származó hit alapján. Figyelj, Galaták, most emlékezzetek vissza, amikor odamentem hozzátok először, és hirdettem nektek Krisztust, akkor hogyan tapasztaltátok meg Isten erejét? Mitől szállt rátok? Attól, hogy annyira jók voltatok? És annyira mindent megcsináltatok, amit kellett? Nem. Csak hallgattátok az üzenetet, hallgattátok a Jézusról szóló beszédet, és ahogy hallgattátok, hit ébredt a szívetekben, és amikor hit ébredt a szívetekben, rátok szakadt Isten szelleme. És ettől változtatok meg? És ettől lett jó az egész? Azt mondja, gondoljatok vissza erre. Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt? Igen, szükségem van arra, hogy halljam az igét. Hogy hitet tudjon létrehozni bennem. De amikor az igével foglalkozom, és hitet hoz létre bennem, akkor Isten szelleme elkezd dolgozni bennem. És nézzetek, mit mond Pál. Azt mondja, szellemben kezdtétek el, azaz Isten szellemének a munkája jelenléte volt a domináns kezdetben, és most mit csináltok? most pedig testben, a saját erőtökből akarjátok befejezni. Ez így nem fog működni. Így van. Szóval a törvénykezést előidézheti az, hogy ezt így kell csinálnom, vagy előidézheti az, hogy ezt így szoktuk csinálni. És mivel így szoktuk, ezért most is így kell csinálni, mert akkor fog működni. Isten szelleme hozza működésbe a dolgokat. Megint oldásként csak egy sztorit hadd mondjak el, ez lesz az utolsó kis vicces sztorim, hogy a fiatal teológus hallgató voltam, akkor minden évben, minden be voltam osztva egy-egy gyülekezetbe, és az egyik gyülekezetbe, hogy be voltam osztva, oda kezdtem járni, ugye még nem ismertem a viszonyokat, még nem ismertem a szokásokat, és akkor jó, hamar oda mentem időbe, hogy ne késsek el, és akkor beültem az egyik padnak a szélére. Tudjátok, két padsor szokott lenni általában az ilyen gyülekezetekben, egy jobb, egy bal, és akkor emlékszem, a jobb oldali padsorról megálltam az egyik padnak a szélén. Tehát ott befelé még volt fel hely a fal felé, megálltam a szélén, gondoltam, oda le is ültem. És egyszer csak jött egy idős úr, aki szokott járni a gyülekezetbe, és ott ülök, és így megállt a padom mellett, így, és így nézett rám. De amúgy az összes pad még üres volt. És megállt ott, és így nézett rám, és így visszanéztem, és így leesett nekem, hogy jobb, szeretne bejönni. És akkor így felálltam, és így belment mellettem, és ugye volt alattam egy párna, mert ugye ezek ilyen fapadok, és akkor vannak rajta párnák itt-ott. És volt egy párna mögöttem, amire felállt, és így elment mellettem, és egy gyors, hihetetlen gyors mozdulat, hogy csuk, így kikapta a párnát a fenekem mögül, és ment tovább, és akkor kicsit ilyen morcos arccal leült. És akkor én is leültem, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit vétettem, és rájöttem, hogy lehet, hogy ez pont az ő helye volt, és az ő párnája volt. És ez nem volt szép dolog tőlem, hogy én ezt a tradíciót megsértettem. Na jó, ugye ez a törvénykezésnek egy ilyen kedves formája, de ennél vannak azért fájdalmasabb formái is. Elértem a végére. Azért ez kemény volt, igaz? Jó, hogy nem mondtam még több zsákutcát, mert az zsákutca lett volna. Soroljuk fel, hogy mi volt az az öt dolog, amiről ma szó esett. Ami veszélyként fenyegethet minket, ha már régebb óta követjük Krisztust. És csapda vagy zsákutca lehet? Az első, a kiüresedés. A második, az elértéktelenedés. Így van. A harmadik, a megalkuvás. A negyedik, a felfúvalkodás, és az ötödik, a törvénykezés. Na, Isten óvjon ettől bennünket. Figyeljetek rá, hogy ez ott van-e az életetekben. A nagykorúság nem jelent feltétlen érettséget is. A nagykorúság nem jelent feltétlen érettséget is. Ezt az életből mindnyájan tudjuk. Vajon a hitben ez másként lenne? Nem. Ott sincs másként. Az, hogy mennyi időt töltöttem el az Úrral, az nincs egyenes arányban azzal, hogy mennyire vagyok érett. Az én üzenetem feléd az, hogy ne csak nagykorú legyél, hanem érett is. És hogyha a héten gondolkodni fogsz majd, ha összejöttek a kis csoportokba, akkor beszélgessetek arról, hogy szerintetek ti kerültetek már ilyen zsákutcákba, ezekbe, ha igen, miért, és hogy melyik zsákutcából hogyan lehet kijönni, vagy mi lehet a megoldás arra, hogy ezekbe a zsákutcákba ne fussunk bele. Nagyon termékeny, inspiráló, hasznos beszélgetéseket kívánok nektek. Gyertek, zenészek, titeket kérlek, hogy álljatok fel. Imádkozzunk! Úr Jézus, olyan nagy ajándékot kaptunk tőled, amikor, ahogy a Biblia írja, egy ilyen szent hívással elhívtál és meghívtál bennünket. Olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy minden érdemünktől függetlenül, a múltunk, a bűneink ellenére is, te olyan nagy szeretettel voltál irántunk, és annyira lenyűgözött bennünket, amikor felismertük, hogy te már akkor mindent feláldoztál értünk, amikor mi még teljesen bűnösök voltunk. És hogy készen kaptunk egy ilyen hatalmas ajándékot. Urunk, visszaemlékszünk a kezdeti napokra, a kezdeti időszakra, amikor a te kegyelmed, a te szereteted lenyűgözött bennünket, amikor nem volt értékesebb számunkra nálad. Úr Jézus, köszönjük, hogy te ezen az úton akarsz vezetni bennünket mindvégig. Köszönjük, hogy te éretté kívánsz tenni minket. Elevenen akarsz tartani bennünket. Köszönjük, hogy alázatban, ugyanakkor megbecsülésben szeretnél tartani bennünket, segítőkészségben. Azt akarod, hogy a szeretet, az öröm izgalma legyen ott az életünkben folyamatosan. Egy tartalmas életre hívtál el bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy nem a törvények és a szabályok által, hanem a te szellemeddel formálsz, munkálsz és vezetsz bennünket. Annyira hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, hogy sokan lehetünk most itt olyanok, akik már régóta járjuk ezt az utat veled. Te látod, Uram, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, hogy milyen zsákutcák nyílnak meg előttünk, és te látod, Uram, amikor belesétáltunk ezekbe a zsákutcákba, és egyszer csak rájöttünk, hogy ez nem vezet jó felé. Uram, köszönjük a tanításodat, köszönjük a szeretetedet, köszönjük, hogy te az igazságbeszédét mondod nekünk, köszönjük, hogy hozzánk illő eledellel táplálsz bennünket, olyannal, amire szükségünk van. Urunk, ezt is szeretnénk most befogadni tőled, szeretnénk megrágni, és kérünk, segíts nekünk abban, hogy ne csak nagykorúak, hanem érettek is lehessünk. Úgy szeretnénk jó példával előjárni. Úgy szeretnénk úgy követni téged, hogy akik utánunk jönnek, azok követhessenek minket. Uram, segíts nekünk, hogy ne megbotránkoztassunk, ne elidegenítsünk másokat, ne csalódást okozzunk, hanem tudjunk veled járó, hiteles tanítványaitként másokat is tanítványát tenni. Uram, hálás vagyok neked a gyülekezetünkért, hálás vagyok azokért, akik itt vannak, hálások vagyok azokért, akik a képernyő előtt néznek most. Uram, kérlek, hogy áld meg őket, hogy erősítsd meg őket. A te szelíd bölcsességeddel tanítsd, irányítsd, igazítsd őket. Hadd legyen ez a gyülekezet a te dicsőségedre. Hadd teremjehessünk sok gyümölcsöt a te dicsőségedre. Amen.
Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.